megjelenítést tartalmazott. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A közel-keleti háború miatt 14. Leó pápa arra szólította fel az Izrael és Irán között álló feleket, hogy vessenek véget a megfélemlítésnek és a megtorlásnak, és inkább a párbeszéd, a diplomácia és a béke felé forduljanak. Az amerikai származású szentatya a mai általános audiencián beszélt erről, miközben együttérzését fejezte ki a közel-keleten élő keresztény közösségekkel. Az amerikai beavatkozás az iráni nukleáris programot évtizedekre vetette vissza, közölte Donald Trump Hágában. Az amerikai elnök leszögezte, nem engedhetjük meg, hogy Irán atomfegyverrel rendelkezzen. Az iráni parlament megszavazta az ENSZ nukleáris ügynökségével való együttműködés felfüggesztését. A törvényjavaslatot még az iráni őrök tanácsának kell jóváhagynia, hogy törvényerőre emelkedjen. A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napjára érkezve. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák. Azt is elmondta, a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy békét és fejlődést hozzon a tagállamainak, igazságtalan elvárni bármelyik tagállamtól, hogy vállalja egy háború kockázatát, írta Orbán Viktor korábban az ex-közösségi portálon Volodymyr Zelenszkij bejegyzésére reagálva. Az ukrán elnök szintén az ex-en közé tett bejegyzésében igazságtalannak nevezte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. A Patrióták Európáért Európai Képviselőcsoport csúcs találkozója elmaradt a Belgiumot megbénító országosztrák miatt. A 30 ezeres brüsszeli tüntetés és a közlekedési káosz lehetetlenné tette a személyes találkozót. Kapu Tibor magyar űrhajós délelőtt 8:30-kor az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomásra a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. Az AX4 kereskedelmi küldetés 4 fős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozó rakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A 4 űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt majd a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol 3 kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közlemény hangsúlyozza, hogy Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Határozatképtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés ülését. Karácsony Gergely, miután a TISZA, illetve a Fidesz-KDNP fővárosi frakciói nem jelentek meg az ülésen, megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ugyanis a 33 képviselőből 20 nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy jövő kettől a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület nyári szünet előtti utolsó tervezett rendes ülésén kellett volna az ügyben döntéseket hozni. Karácsony Gergely hétfő 18 órára rendkívüli ülést hívott vissza. Az extrém meleg időjárás miatt a belügyminisztérium csütörtök éjfélig 8 vármegyére rendelt el a vörös kódot, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását, jelentette be Fülöp Attila. A gondoskodás politikáját felelős államtitkár ismertette, az intézkedés Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykunszolnok, Pest és Tolna vármegyékre érvényes, valamint értelemszerűen Budapestre. Az ilyen esetben hívható diszpécser szolgálat telefonszáma megtalálható az interneten, a szociális ellátók és a kormányzat webes felületein. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, estétől kezdődik felhősödés, és utána megnövekszik az záporok, zivatarok kialakulási esélye. A szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, délután aztán 33-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csíkzenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makán, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a Hegyi Beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok.
Pintér Gábor atya, apostoli nuncius érsek, a beszélgető társam, aki Új-Zélandról érkezett Rómába, hogy találkozzon a Szentatyával, és ez a, azt hiszem, a nunciusok és a szentszéki hivatalok évenkénti nagy találkozása, megbeszélése. Hogyan zajlott az új pápa, hogyan fogadta az ő közvetlen munkatársait, kedves Gábor atya, milyen volt az élmény?
Most ugye két esemény tulajdonképpen egybe kapcsolódott. Pünköst hétfőn délelőtt nagy jubileumi liturgia és esemény volt, amin valóban részt vettek a vatikáni hivataloknak a vezetői és dolgozói is, tehát nem csak papok, nővérek, hanem a laikusok is meg voltak hívva, és ebbe kapcsolódott be a mi zarándoklatunk is, tehát az apostoli nunciusok is ezen a közös zarándoklaton vettek részt hétfőn délelőtt. Ez egy nagyszerű esemény volt, tényleg egy nagyon-nagyon megható liturgikus ünnepség. A hatodik Pál csarnokban kezdődött, ahol először is reggel 9 órától már gyóntatás volt, mindenki gyónhatott, aki akart, és 10 órától kezdődött a közös program, aminek az első pontja az volt, hogy egy nővér, egy adorációs nővér tartott meditációt, amin részt vettünk minnyáján, beleértve a Szentatyát is. Egy félórás meditáció volt, főleg a jubileumi évről, a kegyelemről, és hát a mi szolgálatunkról. Tehát, hogy mit is jelent Róma az egyház életében, mit jelent a központi szolgálat, mennyire fontos az, hogy ez a központi szolgálat az egész egyházat szolgálja. Tehát tudatában kell lennünk annak, hogy az egész egyháznak szüksége van erre. Amikor ezzel végeztünk, elindult a szó szerint vett zarándoklat. A Szent Atya ment a körmenet élén, és vitte a missziós keresztet, és utána őt követtük mi, bíborosok, érsekek, püspökök, laikusok, és a Vatikán útjain keresztül kimentünk a belső részből, és kimentünk a Szent Péter Bazilika főbejáratához, és ott vonultunk be a bazilikába. Először még nem a Szent Kapun keresztül, mert hogy az még ünnepélyesebb volt, először mindnyájan fölöltöttük a liturgikus öltözetet, és utána vonultunk be együtt, először a laikusok, és utána a klérus a szentmisére. Egy nagyon-nagyon szép szentmise volt, nagyon családias, tehát ez annyira, hát hogy így mondjam, exkluzív volt a szó bizonyos értelmében, hogy ez alatt, az idő alatt a bazilika zárva volt a látogatók számára, tehát csak délután nyitott ki, ez kizárólag a Vatikánban dolgozóknak volt ez az ünnepi esemény, a szentmise, a szentkapun való áthaladás és minden egyéb. Egy nagyon szép liturgia volt, nagyon szép szentmise, a legnagyobb ünnepélyességgel, nagyon szép ünnepi liturgia volt, teljes ünnepélyességgel, és kórussal, és zenével, és hát nagyon megható volt, azt mondhatom, mindnyájan nagy örömmel vettünk részt rajta.
A katedra oltárnál, vagy a baldahin oltárnál volt?
A baldahinos oltárnál volt, tehát a legnagyobb ünnepélyességgel. Hát azért is, mert sokan voltunk. Tehát ugye azért a Vatikán, azt nem felejtsük el, hogy a Vatikánban több mint 4000-en dolgoznak, és hát nem mondom, hogy mindenki, hiszen nem hagyhat el mindenki a szolgálati helyét, de nagy részük részt vett ezen a szentmisén, tehát én azt mondanám, hogy legalább 3500-en voltunk. Úgyhogy hát emiatt aztán a főhajóra volt szükség, és a baldahinos oltárnál volt a szentmise. A Szent Atya beszéde is nagyon közvetlen volt, nagyon emberi volt, ezt mondhatom, ami azt jelenti, hogy kiemelte a fontosságát a mi szolgálatunknak, tehát beleértem nem csak a nunciusokat, hanem az egész vatikáni hivatal, tehát az egész római kúria fontosságát, elmondta tulajdonképpen azt, amit már egyszer pár nappal ezelőtt korábban nem liturgikus keretek között, hanem amikor találkozott a Vatikánban dolgozókkal, akkor még mi nunciusok nem voltunk itt, akkor is elmondta, hogy teljesen tudatában van néhány hét után már, hogy tulajdonképpen azt a hatalmas feladatot, felelősséget, munkát, amit neki végezni kell, enélkül a stáb nélkül semmiképpen nem tudna elvégezni. Tehát nagyon-nagyon is tudatában van, hogy szüksége van ezekre a tagokra, hogy így mondjam, amik kiegészítik az ő erőfeszítéseit. Erről is beszélhet természetesen a pünkösdről, és hát az egyháznak az egységéről, és a mi szolgálatunknak a fontosságáról. A szentmise végén volt még néhány ünnepi esemény, ima, és hát ezzel fejeződött be tulajdonképpen ez az ünnepi jubileumi alkalom. Tehát ugye ez volt a jubileum és a liturgikus rész, és ettől függetlenül, tehát ennek a folytatásaként inkább így mondom, történt a mi találkozásunk aztán többször a Szentatyával, illetve az a nunciusi értekezlet, amit 3 évenként tartunk. Tehát hogy egyik dolog az, hogy mindnyáján évente jövünk Rómába, ügyintézés és találkozás, de ezek egyéni dolgok. Ilyenkor viszont 3 évente mindnyáján együtt vagyunk, nunciusok, és itt más jellege van a találkozásnak. Tehát elsősorban csoportosan találkozunk, a Szentatyával is, a különböző hivatalok vezetőivel, és hát más egyéb tevékenység van. Van persze egy egyéni találkozás is a Szentatyával, ilyenkor rövidebb formában, de főleg csoportosan. Úgyhogy ez történt hétfőn délután, kedden délelőtt volt még egy hivatalos úgynevezett audiencia a Szent Kelemen teremben, ahol a Szentatya még egy újabb beszédet mondott, akkor már csak nekünk, nunciusoknak, és akkor külön-külön is beszélt mindnyájunkkal röviden. És aztán ma pedig, ugye szerdán vesszük föl ezt az adást, pár perccel ezelőtt fejeződött be, az az ünnepi ebéd, amit szintén a Szentatyával együtt fogyasztottunk el a Szent Márta házban, és egy hosszú beszélgetésekbe egy nyúló ebéd volt, és hát ezzel fejeződött be a találkozónk.
Tehát zarándokokként értekeztetek Rómába, és a hivatali társakkal és a szentszéki felelősökkel is azért volt egy találkozó.
Tudatosan volt, nyilván úgy időzítették, hogy legyen alkalom, mert hogy a 3 évi találkozó az úgyis most volt esedékes, és hogy miután most van a jubileumi év, tehát hogy legyen nekünk is alkalmunk ennek a lelki gyümölcseit élvezni ennek a jubileumnak.
2000-ben a nagy jubileumi szentév során már akkor már diplomatájá voltál Szentatyának, de még nem voltál nuncius. Akkor is volt hasonló esemény?
Volt, és nem csak a nunciusok, tehát ugye ezt úgy szervezik meg a mi elöljáróink, hogy egyik csoportban jönnek a nunciusok, és másik csoportban jönnek a munkatársak, tehát a nunciatúrai titkárok, tanácsosok, nekik is van egy külön értekezletük is, illetve zarándoklatuk is. Úgyhogy én 2000-ben itt voltam zarándoklaton, a nunciusoktól függetlenül, a titkárokkal és a tanácsosokkal, amikor volt értekezletünk és zarándoklatunk.
Kaptatok egy-egy gyűrűt, úgy olvastam, ami egy, nem tudom, talán újdonság, egy szentévi gyűrűt, amelyet nem tudsz megmutatni, vagy elmesélni nekünk, mert hát ez csak hanganyag, rádiós műsor a beszélgetésünk, de érdekes, hogy a gyűrű belsejében van az a felirat, ami a mottója, vagy a szolgálatotoknak az eszenciája.
Igen, ez egy nagyon nagy meglepetés volt mindnyájunk számára, több szempontból is. Először is azért, mert az utóbbi években nem voltunk ehhez szokva, hogy ajándékot kapunk a Szentatyától. Korábbi időkben ez szokásban volt. A püspökök is például, akik jöttek ad limina látogatásra, kaptak mindig a pápától vagy egy mellkeresztet, vagy egy gyűrűt. Ez az utóbbi években nem volt, és most Leó pápa felújította ezt a régi hagyományt. A meglepetés ezen túl, hogy volt egy ilyen ajándék, az is volt, hogy ilyen hamar elkészült ez a gyűrű. Tulajdonképpen ezt nem a raktárból vették ki, ezt a Szentatya kérésére és az ő kívánsága szerint készítették el. Ugye mindössze 4 hete pápa, hát ez az egész gyűrű kérdés, ez én gondolom, hogy nem több mint 2 hete jöhetett elő, és hát készen voltak a gyűrűk egy gyönyörű díszdobozban, amin a pápa címere van rajta, és egy nagyon szép, még egy külön zacskóban, amin szintén a pápa címere van, tehát teljes egészében az ő kérésére, az ő elképzelései szerint készítették el a gyűrűt. Ez kimondottan püspöki gyűrű, maga az ábrázolás, tehát ami a fő kép a gyűrű, ez a Mária a jó tanácsok anyja, ugye magyarul nagyjából így szoktuk fordítani, a jó tanács anyja, ugye ez a hivatalos magyar fordítása, és hát ennek a történet, illetve a kötődése a Szentatyának az, hogy a Genazzano városban van ez az ikon, a 15. század óta létezik, több csoda kapcsolódik hozzá.
Ahová először elzarándokolt megválasztás után egy Ágoston rendi kolostor.
Hát igen, pont ezt akartam mondani, erről van szó. Tehát ugye az első Vatikánon kívüli utazása ebbe a templomba, ebbe az Ágoston rendi kolostorba volt, ahol nyilván hálát adott a szűzanyának, és kérte az ő segítségét és közbenjárását. Tehát ez alapján sokan láthatták már a helyet is, meg az ikont is, ami talán előzőleg nem volt nagyon ismert a köz számára. Bár itt Olaszországban eléggé ismert zarándokhely. Tehát ugye ő nagyon kötődik ehhez, mert hogy ez egy ágoston rendi kolostor és egy templom, tehát ő sokszor járt ott, és az ő szívéhez nagyon közel áll ez az ikon, illetve hát a szűzanyának ez a fajta ábrázolása, és hát ezt akarta a gyűrűnkre rakni, tehát ez a fő kép magán a gyűrűn, és akkor a gyűrű, ja, és akkor még van egy érdekesség, azért ezt gyorsan hozzáteszem, amit tegnap este fedeztem fel, amikor nézegettem a gyűrű, hogy ugye ez a fő kép, a fő ikon mellett két oldalon, a gyűrűnek az oldalán pontosan ugyanolyan háló motívum van, mint az ő halászgyűrűjén. Ugye ezt a hallgatók közül is láthatták a fényképet az ő halászgyűrűjének, amin Szent Péter és Szent Pál apostolok vannak, mint fő motívum. Az oldala a gyűrűnek viszont egy háló, emlékeztetvén arra a hálóra, amit ugye Jézus kért tőlük, hogy az apostoloktól, hogy vessék ki a hálójukat. És a mi gyűrűnkre is ugyanezt a háló mintát rakták rá. Belülről pedig két címer van, a szentszéki címer, illetve a pápának a saját címere, és hát ott van ez a bizonyos fölirat, amire utaltál a kérdésedben, hogy Szent Péter árnyékában. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi feladatunk, amit mi teszünk, az mind Szent Péter árnyékában történik, a péteri megbízatás, a péteri széknek a képviseletében, aminek ugye az elsődleges képviselője a pápa, és mi, mint az ő segítői, Péter árnyékában végezzük ezt a munkát.
Tehát, hogy az utóbbi években ilyen meglepetés, ajándék nem volt. Gyakorlatilag Ferenc pápa próbált sok szempontból egyszerűsíteni. Úgy mondta nekem egy pap nagyon szellemesen, de jó értelemben, hogy Ferenc pápa egy partizán volt ott a Vatikánban, sok mindenen változtatott. És most a mostani pápa pedig egy ilyen kiegyensúlyozó, ként igyekszik működtetni az egyházat, tehát a kúria meg a hivatalok szükségességét nagyon érzi. Ugyanakkor Ferenc pápa elképzeléseit, a lényeget folytatni akarja.
Igen, mindnyájunknak ez a benyomása egyébként, akkor is, hogyha ő erről konkrétan nem beszél ebben a formában, hogy megfogalmaztat, de mindnyájunknak ez a benyomása, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott személyiség, aki egyszerre akarja a hagyományokat folytatni, és ugyanakkor minden értelemben a mai időknek megfelelő egyházi vezetést létrehozni. Tehát ugye erről beszéltünk már korábban is, és sokan kommentálták ezt, ő maga is, a Szent Atya a névválasztásában is benne van ez, hiszen az ő példaképe, mondjuk így, vagy az a pápa, akire ő nagyon-nagyon fölfigyelt, 13. Leó pápa, ő volt ugyanilyen személyiség, egy kiegyensúlyozó, nyugodt személyiség, hosszú időn keresztül, ugye 25 évig volt pápa, és egyszerre fontosnak tartotta a hagyományoknak a megtartását, továbbvitelét, ugyanakkor abszolút nyitott volt a modern időkre. Tehát valami ilyen program rajzolódik ki most 14. Leó pápa körül. És tényleg nagyon megnyeri a személyiséget. Én találkoztam vele korábban is, csak hát nyilván más, még talán a kisugárzása is pápaként, mint korábban bíborosként. Tehát egy abszolút nyugodtság van benne, egy kiegyensúlyozottság, egy nyitottság, amit mindnyájan érzünk, éreztünk, és azon kívül rengetegen beszélnek róla, akik régebben is ismerték őt, hogy nagyon-nagyon odafigyel. Tehát egy olyan vezető, aki nagyon tud hallgatni, nagyon tud meghallgatni, és utána rövid időn belül átlátva a helyzetet, gyors döntéseket tud hozni, ami hosszú távra szól. Tehát egy nagyon nagy gyakorlata van a vezetésben, mondjuk így. És még egy gondolat arra utalván, hogy Ferenc pápát fölhoztad, meg az ő, hát egy bizonyos értelemben stílusát, amihez nem voltak hozzászokva az emberek. Valóban így van, és ezen semmiképpen nem volna jó, és nem volna helyes összehasonlítani a pápákat, a korábbiakat sem. Mindenkinek megvan a maga stílusa, a maga egyénisége, a maga elképzelése, és ezt akarja beépíteni abba a szolgálatba, ami a péteri szolgálat. És én úgy gondolom, hogy ez így van a legjobban. Csak mondok egy érdekességet ehhez, beszélgetvén kollégákkal, nem csak nunciusok, hanem az itt dolgozó különböző vezető kollégákkal. Az egyikük azt mondja, hogy ő neki az a benyomása újra meg újra, mióta megválasztották 14. Leó pápát, hogy Ferenc pápa volt az, aki fölásta a kertet, tehát egy radikális módon, hogy így mondjam, föl ébresztette a különböző dolgokat, most nem akarok részletekbe menni az egyházban, úgy a kúriában, a vatikáni hivatalokban, mint az egész egyházban. És most jön az a munka az ásás után, amikor gerebjézni kell, amikor el kell simítani bizonyos dolgokat. Ez egy nagyon jó hasonlatnak találtam, egy olyan kollégán mondta, aki mondja, hogy én egy paraszt családból származom, én tudom, hogy mit jelent az ásás, és mit jelent a gerebjézés, és de én is nagyon-nagyon jónak találom a hasonlatot, és úgy gondolom, hogy ez nagyon találó.
Milyen munícióval térsz vissza majd Új-Zélandra, amit itt kaptál most? Mert hát időről időre nektek is kell, hogy az ügy lelkessé tegyen, mert a mindennapi rutinban az ember végzi a dolgát, de ilyenkor úgy megfiatalodva tér vissza a szolgálati helyére az ember, gondolom, hogy hú, igen, érdemes. Tehát van egy tavasz az egyházban, és pont szentébe térünk, tehát visszamégy, de az, amit a lelketekre kötött a Szent Atya, abban mi volt újdonság, vagy hangsúlyos, hogyan summáznád a feladatotokat Leó pápa szerint?
Mielőtt konkrétan válaszolok a kérdésedre, azt azért el kell mondjam, hogy ez a mi 3 évenkénti találkozásunk, ami 3-4 napig szokott tartani, ez nem csak spirituális feltöltődés, hanem rengeteg információ, egyfajta továbbképzés, tehát ilyenkor találkozunk ugye a különböző hivataloknak a vezetőivel, illetve munkatársaival, akik hát megpróbálnak sok minden olyat közölni velünk, amiket leírni nem lehet, vagy nehéz lenne írásba foglalni, tehát ugye más egy-egy előadásba, tehát rengeteg PowerPoint előadásunk volt ez alatt a néhány nap alatt, amiben egy csomó praktikus dolog van, ügyintézés, a könyveléstől a különböző építkezési előírásokig, tehát ez rengeteg mindenre kiterjed. Tehát ez egy ilyen nagyon átfogó munka, amit ilyenkor elvégzünk, és hát ugye felismerült, hogy talán nem is elég 3 évenként, hanem még sűrűbben kellene. Hát ezt majd meglátjuk a jövőben. Tehát a kérdésedre visszatérve talán 3 dolgot emelnék ki, ami mindenképpen biztató és pozitívum. Az első az a remény, amiről az egész jubileumi szent év szól, és amiről a Szent Atya is beszélt, és újra és újra előkerül ez a szentbeszédektől az elmélkedésekig és a személyes beszélgetésekig is. Ez a jubileumi szent év a remény jegyében történik, és ez a remény az, ami mindjárt fontos, mert egyébként a világ nem erről szól pillanatnyilag. Sajnos óriási krízisek vannak a világban minden értelemben. Tehát politikai krízis, háborús krízis, gazdasági krízis, szociális, tehát minden értelemben. Most ehhez képest mi, mint az egyház képviselői, a reményt próbáljuk mégis tovább vinni, és elmondani azt, hogy ezen a problémákon túl azért nekünk van reményünk, és ez Jézus Krisztus. Tehát ez mindenképpen egy tehát számunkra is egy pozitív kiinduló pont, és egy feladat is, hogy ezt tovább kell adni. A második dolog, amit mindenképpen, hogy így mondjam, jól esett nekünk hallani, mert hogy ugye a mi munkánk, ez a diplomáciai munka, ez nagyon csendben történik. Hatalmas munka, de nem nagy a csindadratta körülötte, és jó volt hallani a Szentatyától sokszor azt, hogy mennyire érzi ennek a fontosságát, és mennyire megbecsüli ezt. Tehát, hogy mennyire fontos ez a szolgálat a számára, illetve az egész egyház számára. Tehát ez mindenképpen egy biztatás volt a mi számunkra, hogy igenis szükség van rátok, és feltétlenül szükség van rátok. Egyébként ehhez mondok egy érdekességet még, hogy ez hogyan került elő, ez a dolog többször is, amikor vele voltunk. Amikor még nem volt pápa, még a püspöki dikasztérium vezetője volt, de a megválasztása előtt volt röviddel, volt egy értekezlet a püspöki dikasztériumban, és azt úgy fogalmazta meg, hogy annyira fontos a nunciusoknak a munkája, hogy hát magyarul leginkább úgy tudnám lefordítani, hogy nélkülözhetetlen, pótolhatatlan, helyettesíthetetlen az, amit mi csinálunk. Ez magyarul leginkább nélkülözhetetlen, pótolhatatlan. Tehát ezt többször kiemelte a spontán beszédeiben is ezekben a napokban. És hát a harmadik dolog, ami ehhez kapcsolódik tulajdonképpen, nem csak a Szentatya részéről van ez a megbecsülés, ez az elismerés ennek a munkának a fontosságáról való gondolkodás, hanem valamiképpen ez megerősíti bennem is, bennünk is azt, hogy tényleg, ha csendben is történik ez a munka, és sokszor úgy tűnik, hogy nincs elég gyümölcse, vagy nincs elég reakció arra, amit csinálunk bármilyen akár egyházi, akár civil értelemben, vagy politikai értelemben, akkor is ez egy olyan munka, amit folytatni kell, mert a gyümölcsöket nem mi aratjuk le.
Köszönöm szépen ezt az összefoglalót, és akkor jó utat vissza, amikor visszatérsz a tieidhez, és az újabb földrajzi felfedezéseket, meg lelki kalandokat majd oszd meg velünk időről időre, mert nem csak a pápa szeme vagy te, hanem a magyar híveknek is egy ablak vagy a világ fele. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen, örömmel.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Pintér Gábor apostoli nunciussal beszélgettünk, aki Új-Zélandról most a szent évben a világ más nunciusaihoz hasonlóan Rómába zarándokolt és találkoztak Leó pápával is. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nélésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a barátság fontosságáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan éljük meg a szeretetet a kapcsolatainkban. Mit jelentenek számunkra a barátaink, kiket tartunk jó barátnak, milyennek képzeljük el a legjobb barátainkat. S valóban a barátság az egyik legszebb emberi kapcsolatunk, amely végig kíséri az egész életünket. Kerestem pár bibliai idézetet a barátságról. Nem is gondolnátok, hogy ez a kapcsolat milyen sokszor megjelenik a Szentírásban. Kérlek benneteket, hogy mindenki válasszon egy-egy idézetet, és olvassuk el egymásnak. Jó, figyeljünk egymásra!
A hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát, akik az urat félik, találhatnak ilyet.
Mi tetszett neked ebbe az idézetbe, Andi?
Az, hogy leírja, hogy egy igaz, jó barát akár életünk végig is ugye velünk lehet, és egy nagyon fontos pontja az életünknek.
Olivia, folytatod a sort?
Amint az olaj és tömjén füst öröm a szívnek, a gyengéd barátság vigasz a léleknek. A magad és az apád barátját ne hagyd el, és ne menj a testvéred házába, ha baj ér. A közeli szomszéd jobb, mint a távoli testvér.
Na, mi fogott meg téged ezekben a sorokban?
Nekem az az egyik nagy hitvallásom, vagy mottom, hogy a családunkat nem tudjuk megválogatni, viszont a barátainkat igen. És előfordulhatnak olyan helyzetek az életben, mikor nem a vér teszi a családot családdá. Tehát, hogy lehetnek az életben fogadott testvéreink, akikkel nem köt össze minket a vér, és ezek a kapcsolatok néha szívhez szólóak talán, mint egy szülő-gyerek kötelék, vagy egy gyermek-nagynéni kötelék, szóval azért választottam ezt, mert nekem is vannak ugyanúgy támaszaim, akiket testvéreimként tekintek, és nem vagyunk vér szerinti rokonok.
Hát most pont arra próbálunk választ találni, hogy a barátságban mi ez a különleges kötelék, ami szinte testvérekké fűz össze bennünket. Mirán, mit választottál?
Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Jézus törvényét. Én úgy szeretem igazából, hogyha támogatnak, és olyan barátaim nincsenek is, akik nem rendes barátok. Szerintem a barátság az alapul igazából a támogatáson, hogy mindig ott legyünk egymásnak. Szerintem ez nagyon fontos.
Nekem az furcsa ebbe a gondolatba, hogy a barátságra mindig úgy gondolunk, mint valami jó dolog. És ebben a kis szövegben úgy az van, hogy a barátság az bizony azt is jelenti, hogy terheket hordozunk. Sőt, lehet, hogy az igaz barátság igazából ez az egyik titka, hogy nem csak akkor vagyunk együtt, amikor moziba megyünk, meg jókat nevetünk együtt, vagy shoppingolunk a plázában, hanem igazán ugye a bajban mutatkozik meg, hogy ki a jó barát, ki az, akinek el tudom vinni én is a terheit, a nehézségét, és ki az, aki meghallgat és segíteni tud engem őszintén.
Mindig szeret a barát, de testvéri a nyomorúságban válik. Pont azért választottam, mert nagyon jól leírja, hogy az ilyen futó barátságok, vagy amik nem annyira szorosak, ott lehet, hogy szeretik egymást a barátok, de hogy igazából a nehéz pillanatok közben, hogyha azt együtt éljük át, akkor válik igazán szorossá a kapcsolat két ember között, vagy akár több barát között, hogyha együtt élnek meg olyan pillanatokat, amik nehezebbek.
Darina?
Vassal formálják a vasat, és az egyik ember formálja a másikat. Szerintem ez egy nagyon intelligens és jó gondolat, hiszen a barátainkat és az embertársainkat valamilyen szinten feladatunk segíteni és formálni őket. És én ezért választottam ezt az idézetet.
Bianca?
Mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Bennem azért fogott meg inkább ez a gondolat, mert nekem elég aktuális. mármint maga a megbocsátás, mert nem olyan régen volt egy elég csúnya veszekedésem az egyik barátommal, de utána képesek voltunk átgondolni, és nyugodt körülmények között leülni és megbeszélni, úgyhogy senkiben nem maradjon tüske. És szerintem a barátság egyik alapja pont ez, hogy bármi is történik, akkor is képesek vagyunk megbocsátani, és ezáltal, ahogy Darina is mondta, alakítani egymást, mert felismerik a saját és a másik hibáját is.
És milyen fontos ez a részben a megbocsátás, de hogy ebbe benne van egy másik szép erény is, ez a hűség a barátunk iránt, ugye, hogy kitartunk mellette, jóban, rosszban, megbocsátunk neki. Akkor is ott maradunk mellette, hogyha megbánt minket. Korina?
A testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Hát szerintem bármilyen kapcsolatban nagyon fontos az, hogy tisztelettel beszéljünk a másikkal, hogy megadjuk egymásnak a kellő tiszteletet, valamint, hogy gyengéden beszéljünk velük, hiszen egy rossz hangsúly, hogyha valakinek nehéz napja volt, akkor nagyon meg tudja bántani, és csak még lejjebb tudja húzni, szóval szerintem figyelni kell erre a kettő dologra, hiszen ezeken is alapulhat egy kapcsolat.
Nekem maradt itt az utolsó idézet. Aki jó barátunk, az pártatlan bíránk. A gonoszokat útjuk tévedésbe viszi. Én is gondolkodtam ezen az idézeten, hogy vajon mennyire fogadjuk el a barátainktól a bírálatot, és hogy vajon feladatunk-e az, hogy bíráljuk a barátainkat. De ugye pont itt a Darinánál volt egy olyan idézet, hogy bizony a barátok formálják egymást, tükröt tartunk egymásnak, és talán ez feladatunk is. Akiben megbízunk, annak elfogadjuk az értékítéletét is, megfogadjuk a tanácsait, sőt, érdekel a véleménye. Milyen barátsággal kapcsolatos értékekkel találkoztunk itt az idézetek során? Fel tudnánk sorolni? Milyen az a jó barát itt a szentírási idézetek alapján?
Például segítőkész és tisztelettudó,
hűséges és megbocsájtó. És ugye, amit most tanárnő utoljára említett, hogy néha nehéz, meg fájdalmas kimondani a másik ember szemébe az igazat, főleg, hogyha tényleg közeli barát, de hogy kell már, hogy így tudjuk segíteni őt a saját útján.
No, van még valami gondolatotok ezzel kapcsolatban?
Hát talán mindegyikben érzékelhettük, hogy mennyire fontos a másik ember felé, és magunk felé is tanúsított lelkiismeret, hogy igen, ismerjünk például a megbocsátás szintjén is magunkban nézni, hogyha mondjuk hibáztunk egy vita során, vagy kimerjük mondani azt, hogyha esetleg meg vagyunk bántódva, az nagyon sokat tud változtatni, ahogy Bianca is mondta az előbb, hogy nagyon sokat tud finomítani, meg ahogy Darina is fogalmazott, nagyon sokat tud finomítani a kapcsolatokon, hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, és kimerjük mondani azt, hogy hibáztunk, vagy esetleg a másik fél hibázott, és tudunk rendesen kommunikálni.
Igen, illetve minden ilyen konfliktus, meg nehézség, ami a barátságainkban óhatatlanul előfordul, ha nem is nap, mint nap, de ha belegondoltok, akkor és ügyesen helytállunk benne, hülyek leszünk a barátainkhoz, képesek vagyunk megbocsátani, akkor igazából mindig egy szinten magasabb szintre kerül a barátságunk. Egyre inkább elmélyül. És ez is olyan érdekes, nem? Hogy nem pusztán a közös élmények során, hanem az ilyen közösen átélt nehézségek azok, amik igazán megerősítik a barátságokat.
Thank you.
Lukács evangéliumában van egy kis történet két nő barátságáról, két asszony találkozásáról. Ez Mária és Erzsébet története. Ez egy nagyon ismert történet. Ugye, amikor a Mária várandós a kis Jézussal, akkor elindul egy idősebb nő rokonához látogatóba. És barátként segíti ott egymást ez a két asszony. Mit gondoltok, hogy mi az, ami összeköti ezt a két asszonyt? Mi lehet az, ami közös bennük?
Például a közös hit. Szerintem a hit nagyon sokat számít, ha már az említett világnézetről van szó.
Mellette az, hogy mind a ketten várandósak voltak, és hasonló cipőbe jártak, tehát sokkal jobban elismerték egymásnak az értékrendjét, és jobban meg tudták érteni egymást.
És ugye érdekes dolog itt a két asszony hite is, hiszen Mária, ő egy nem várt gyermeket fogadott el a hit útján. Még Zakariás, Erzsébet férje, ugye az ő története az, hogy ő meg nem nagyon hitte el az Úr ígéretét, amikor a Szentlélekben ő kapott egy váratlan ígéretet az Úrtól, hogy a feleségeinek kisbabája lesz, és ő ezt nem nagyon hitte el. És mégis milyen érdekes az a két asszony története összekapcsolódik, hogy az egyik gyermek hitben született, a másik egy kicsit kételkedés útján, de hogy Isten tervei, ugye ha elhisszük, ha nem, az ő akarata az olyan erős, hogy megvalósul, és valóságá válik. No, hogyan támogatják egymást ezek az asszonyok? Ugye mondtuk, hogy a barátság az erős támasz, és vigasz. Ez az ő történetükben hogy valósul meg?
Mivel nagyon hasonló élethelyzetben vannak, ezért nagyon meg tudják érteni egymásnak a helyzetét, és lehet, hogy más úgy nem is tudott volna nekik segíteni és támaszt nyújtani, mint egymásnak, mivel ebbe mondhatni így ketten voltak benne, mert nagyon egyszerre történt meg velük ez az esemény, és ezáltal támogatni tudták egymást, segíteni végig ezen a úton, mondhatni. És így volt mindkettőjüknek egy ember, akivel igazán meg tudták beszélni a problémáikat akár, vagy a boldogságukat.
Mi lehetett az, amit meg a kis Mária, vagy egy fiatal lány volt, tanulhatott ott az Erzsébet háztartásában?
Jobban megismerhette szerintem a tiszteletnek a fogalmát, hisz Erzsébetékről az tudni lehetett, hogy ők egy jóval könnyebb anyagi helyzetben voltak, és ezáltal sokkal több problémáikat könnyebben meg tudták oldani. Viszont ettől függetlenül szerintem Erzsébet tisztelte Máriában azt, hogy hiába, hogy ők nincsenek olyan körülmények között, mégis mindent megtesz a gyermekéért, és ugyanúgy vigyáz rá.
No, én még arra gondoltam, hogy igen, ez nagyon szép, ahogy a Bianca mondta, hogy ez a kölcsönös tisztelet a két asszony között, és ahogy az Erzsébet a Máriát befogadta a házába. Azért abban a korban ez lehet, hogy kicsit olyan, na, a szomszédok megszólták, hogy hát ez a Mária, itt még nincs is férnél, nem is rendes asszony, aztán idejön itt, mit keres itt? És az Erzsébet olyan szeretettel fogadta őt a házába. No, azt is tudjuk, hogy a két nő között jelentős életkorbeli különbség volt. Mit gondoltok, hogy az, hogy nem egyidősek voltak, vajon akadályozta őket a barátságban?
Én nem gondolnám, mert annak ellenére, hogy nem egyidősek voltak, és tényleg jelentősen más életszakaszban és életkorban voltak, Erzsébet, mivel nagyobb élettapasztalattal rendelkezett, ezért lehetséges, hogy tudott esetleg tanácsot adni bizonyos helyzetekben Máriának. Ugyebár Mária az vel inkább gyakorlatban segített neki, gondolok ez alatt arra, hogy segített neki vezetni a háztartást, mikor is ugye Erzsébet várandós volt. Lehet, hogy Erzsébet ennek a mentális per lelki vonulatát adta az egésznek, hogy esetleg Mária kétségeit illetően tudott neki tanácsot adni. Többször előfordul az életben, hogy esetleg a legjobb tanácsokat a felnőtt ismerőseinktől kapjuk. Szóval ez a mai, sőt az én helyzetemben is sokszor előfordult már, hogy tőlem idősebb emberekkel értettem meg magamat a legjobban. Szóval ez szerintem közre játszott benne, és nem okozott akadályt.
Igen. Ebben a történetben nagyon szép ez a kölcsönösség. Számomra az is olyan szép, ahogy az Erzsébet felismeri Máriában a megváltó édesanyját. És emiatt ez úgy szövegszerűen benne is van, azt írja az evangélium, hogy Erzsébet mondja ezt Máriának, hogy boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt nem csak arról van szó, hogy a megváltó születésében hit Mária, meg hit Erzsébet, hanem amit, ahogy az előbb beszéltük, hogy ahogy a Mária hitte, a hit az Úr szavában, hogy gyermeke született, ugye, és Erzsébet meg ebben magába ismert a történetben, hogy ők meg annyira el se hitték, hogy nekik még lehet gyermekük. Hogy nem csak elismerte, meg felismerte ezt az Erzsébet Máriában, hanem ami számomra egy egész titokzatos dolog, hogy tudott együtt örülni vele. Hogy ez milyen szép dolog. Mert hogy, vajon nem volt-e féltékeny, vagy irigy Erzsébet Máriára? Hiszen Erzsébet ugye már régóta várt gyermekáldása, Mária pedig még nem is gondolt rá. Ez azért asszonyok között, ez még nem vagytok abban az élethelyzetben, de ez mindig nagy irigység forrása, hogy az egy borzasztó nagy fájdalom, ha valakinek nem lehet gyermeke, és nagyon szívszorító, amikor egy olyan asszonnyal van barátságban, akinek meg hip-hop kis babája lesz, meg szép családja van. És ugye Mária meg nem is gondolt rá, ő igazából tényleg így véletlenül kapta ezt a gyermeket. Aztán azt is mondhatjuk, ugye, hogy Erzsébet az, aki a társadalmi helyzeténél fogva igazából megérdemelte volna, hogy a megváltó édesanyja legyen. Hiszen az evangélium azt írja Zakariásról, a férjéről, meg róla, hogy ők mindketten igazak voltak Isten előtt, szentül éltek, az Úr parancsai és rendelkezései szerint. Tudjuk, hogy Zakariás pap volt. Hogy mégiscsak egy ilyen szép, szent környezetbe illett volna, nem egy új királynak a születése, egy megváltónak a születése, és ehhez képest hát Mária meg egy egyszerű fiatal lány volt, ráadásul az ország szegényebb részéről. Mit gondoltok, hogy irigykedett Erzsébet Máriára?
Véleményem szerint azért valamilyen szinten megvolt az oka, hogy irigykedjen, de ahogy említettük, nekik jó viszonyok volt, tisztelték egymást, és együtt örültek, úgyhogy szerintem nem.
Igen, biztos beszéltek róla, de az evangélium szövege olyan mérhetetlen örömről beszélt, ugye azt írják, hogy az Erzsébet szíve alatt felbujjongott a magzat örömében, és hát valóban az örömüket nem csak a gyermek iránti várakozás iránt volt nagy, hanem hát, hogy a megváltó fog érkezni, az, akit évszázadok, évezredek óta vártak már Izraelben. No, látjuk hát, hogy a Mária és az Erzsébet barátságában is megvannak azok az elemek, amelyek összekötik az igaz barátokat. A közös értékrend, a hit, az önzetlen segítség, a másik elfogadása, befogadása, az önzetlenség, a közös titok és a bizalom, és az őszinte öröm a másik sikerének. Ugye a barátok nem irigyek és nem féltékenyek egymásra. Mária és Erzsébet története egy segítő gesztussal indult. Ugye, ahogy mondtuk, Mária ellátogat Erzsébethez azért, hogy a segítségére legyen. Na, mit gondoltok, hogy vajon több-e a barátság kölcsönös segítségnyújtásnál?
Szerintem nem, pláne az ő esetükben, mert Erzsébetet úgy is lehet látni, mint Máriának egy tanító, segítő alak az életében, mert ugye a korkülönbségből is adódóan neki sokkal nagyobb élettapasztalata volt, míg Mária ugye nagyon fiatal volt. Ezáltal szerintem ő egy, mint tanárként is ott volt Mária életében, és persze ott volt mellette az, hogy barátok voltak, és hogy megbeszélték közösen a életüknek a történéseit, de ahogy mondtam, a korkülönbségből adódóan szerintem ez is így a kapcsolatuk része lehetett.
Bianca?
Hogyha egy kicsit eltávolodunk magától a történettől, és szerintem csak azt foglal, vagy nézzük meg, hogy mi is a barátság, akkor szerintem pont ez az, hogy több bőven, mert én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten egy ilyen lelki kapocs, hasonló értékrend és érdeklődési kör, meg minden egyéb, ami hozzá tartozik, és ezek, amikor ilyen témákról, vagy hasonló
gondolatokról beszélgetnek, akkor mutatkozik meg leginkább a segítségnyújtás, mert úgy segíted a másikat a saját véleményeddel, úgy formálod őt, hogy te ezt nem tudatosan cselekeded. Tehát, hogy teljes mértékében spontán jön az egész, és csak úgy alakul.
Igen, igen, igen. Észre se vesztük egy barátságban, de nem is hívjuk ezt segítségnyújtásnak. Az alapja a barátságnak, ahogy mondtuk, egy kölcsönös rokonszenv, és az arra épülő értékelő szeretet, mely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban nagy szerepe van a jóra való törekvésnek, a kölcsönös jó akaratnak, és az egymás közelségéből fakadó örömnek. A barátok keresik egymás jelenlétét és javát. És ugye, ahogy mondtuk, a barátságban a felek mindig egyenlőek. Nem függnek egymástól, nem fizetett alkalmazottak. Szabadon és egyenlően vesznek részt a baráti kapcsolatokban. Megköszönöm itt a részvételeteket, a gondolataitokat, és elköszönve a hallgatóktól, megkérem Korinát, hogy a kis hercegből olvasson fel nekünk egy szép részletet, ami szintén a barátságról szól. Arról a különleges kapcsolatról, ahol nem csak szeretjük egymást, jól érezzük egymást, vagy jól érezzük magunkat egymás társaságában, hanem képesek vagyunk egymásért felelősséget is vállalni.
Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat. Az idő, amit a rózsámra vesztegettem, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe visse. Az emberek elfelejtették ezt az igazságot, mondta a róka. Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelidítettél. Felelős vagy a rózsádért. Felelős vagyok a rózsámért, ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe visse.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.